Ez a Könyvben utazom, a mikrofonnál még mindig Olá Andrea, és Tóth Zsuzsával beszélgetünk, aki gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője. Ebben a mai adásban sok szó esik a bizalomról, az önismeretről, az elfogadásról, és pedig a témánk a hiszti, pontosabban Zsuzsa könyve, amelynek címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükitörésekhez. Szóval folytatom most az interjút, mert nagyon érdekes. Engem nagyon meglepett, és nagyon jó volt olvasni, amikor az örökbefogadó szülőkről írsz. Biztos kapnak a felkészítés során rengeteg információt erről, hogy hogyan viselkedhet az a kisgyerek, de mondjuk nem mindenkinek evidencia. És hát persze az használható a mindenféle típusú családban, ugye? Tehát, hogy a kisgyerek bizalma a szülő iránt, vagy a félelmei, vagy a provokálása.
Igen, mert ugye egy örökbefogadó családnál ott minden mellett meg kell küzdeni egy csomó veszteséggel, egy csomó traumával, egy csomó nehézséggel, és hogy ez benne lehet egy nem örökbefogadó családnak az életében is, de náluk halmozottan vagy hatványozottan ott van, és persze nagyon sok segítséget kapnak ebben mindenféle felkészítés során, csak az ugye még előtte van, és amikor én találkozom mondjuk örökbefogadó családokkal, ott már helyzet van, tehát hogy ott már ott van élő egyenesben történik ez a folyamat, és hogy azt érteni, hogy mennyire nagy utat kell bejárni egy kisgyereknek, amíg újra elhiszi, főleg, hogyha mondjuk nem újszülött korában fogadták örökbe, hanem ő már a rendszeren átment, és nagyon sok nehézség, és nagyon sok bántás érte, akkor azért nekünk felnőtteknek meg kell dolgozni, hogy elhitessük vele, hogy van biztonság a világon, és ez egy felnőtt felelősség, és egyébként ez minden gyerekre igaz, hogy egy csomó helyzetben manapság nem bánunk elég jól a gyerekekkel, pedig ránk vannak bízva, szóval, hogyha mi felnőttek nem segítünk nekik, akkor ők magukra maradnak.
Az, hogy szerete az anyukám vagy az apukám, az mindig kérdés a gyerek számára? Írod sokszor, hogy ne legyen bűntudata a szülőnek, hogyha most történetesen kiborult, jó, majd újra próbálja.
Én azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy ember tud minket feltétel nélkül szeretni, és az az anyukánk, és nem azért, mert egy apa nem szereti elképesztően nagyon a gyerekét, de hogy nagyon más, ahogy egy apa szeret. Azért, mert nagyon más a funkciója egy anyának, a szerepe egy anyának, és nagyon más egy apának. A feltétel nélküliség az egy, szerintem egy anyai privilégium, és tényleg nagyon nem az apukák ellen mondom ezt, hanem egyszerűen más dolga van egy férfinak, és más dolga van egy nőnek a gyerekekkel kapcsolatban, vagy az egyik szülőnek és a másik szülőnek, és hogy igen, a gyerekekben szerintem sokszor megkérdőjeleződik, de talán ez az élet, nem? Hogy itt sokszor megkérdőjeleződik, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt, hova tartozom, kihez tartozom, kiben bízhatok, kire számíthatok. Szerintem ezek így az életünket végig kísérik, főleg mondjuk mindannyian, tehát hogy ezt még csak nem is korlátoznám a gyerekkorra, hogy amikor egy-egy csalódáson átmegyünk, akkor újra meg kell fogalmaznunk magunknak ezeket. Úgy, hogy felnőttek vagyunk, és egy csomó tudás birtokában vagyunk, akkor mennyire nehéz lehet ez a gyerekeknek. Hogy ezekre a nagy és súlyos kérdésekre válaszokat találjanak.
Nagyon érdekes belegondolni, hogy egy gyerek egy pokoli hisztit csaphat, és tulajdonképpen annak a következménye az, hogyha ezt az anya jól bírja, és túl vagyunk rajta, akkor ez a gyereket megerősít, hogy szeret az anyukám. Miközben olyan helyzetet teremt, amitől anya legszívesebben kiszaladna a világból, nem?
Tehát, hogy ez igen, igen, szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy amikor egy gyerek hisztizik, és azt látja a szülőn, hogy ideges lesz, akkor a gyerek nem gonosz, tehát nem az van, hogy ha ideges lettél, akkor holnap is most ezt megcsinálom, hogy holnap is ideges legyél, hanem az van, hogy ezt én csináltam, én értem el, azt a milyen hatással vagyok a világra, milyen hatással vagyok a környezetemre, az azt jelenti, hogy létezem. Tehát egy létezés élményt kap egy gyerek, és hogyha innen nézzük a hisztit, akkor szerintem holnaptól mindenki megszeretné a hisztit, hogyha tudjuk azt, hogy ez egy létezés élmény egy olyan gyereknek, aki még nem teljesen biztos a saját létezésében, még el tudja veszíteni a fonalat, hogyha nem látom azokat, akik a legközelebb állnak hozzám, akkor hogyan kell viszonyulnom a világhoz, akkor ki vagyok én, ha nem tükröz vissza az, aki a legfontosabb nekem, vagy akik a legfontosabbak nekem. Időnként egy kiadós hisztivel a gyerekek olyan kompetencia élményhez jutnak, hogy így hát bolondok lennének ezt elengedni. Jó, hát holnaptól nem hisz tizen, végül is mindegy. Nem, hát túl jó az, amit kap érte cserébe, a létezés élményét.
Összehasonlítod a kisgyerek hisztiét és a kamasz hisztiét, hogy mi az alapvető különbség, erről tudunk beszélni.
Amikor egy kamasznak vannak óriás érzelmi hullámai, akkor ő egy újra definiálásban van. Tehát nem az alapvető definícióit keresi, hanem keresi azt az önmagát, ami már független a szülőtől, és lehetőleg teljesen másmilyen, mint a szülő, szóval ez egy nagyon fontos kritérium egy kamasznak a fejében, tehát ebből a szempontból biztosan más, és szerintem abból a szempontból is más, hogy azért egy kicsi gyereknél vannak olyan helyzetek, amikor sikerül a határokat tartani, és sikerül jól keretezni a rendszert. A kamasznál szerintem sokkal több a kudarc ebből a szempontból. Én azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ne akkor mérjék meg magukat a jó szülőség skálán, mert nem kell olyankor megmérni ezt a dolgot. Olyankor a gyereknek az a dolga, hogy mindent kidobjon a kukába, amit valaha tanult a szülőtől, aztán majd vissza fogja szedegetni, amik fontosak, de hogy van néhány év, amikor így semmi nem jó, amit a szülő mond. Tehát ott szerintem van a szülőnek egy nagy eszköztelenség érzése, ebben is van egy különbség, hogy nehéz jól bekalibrálni azt, hogy hogyan kell reagálni, mert ami tegnap bevált, az holnap nem fog beválni egy kamasznál.
A bizalommal kapcsolatban is írtad, hogy kiben bízik a kamasz.
Magában, vagy a szülőben.
Igen.
Igen, szerintem ugye át kell tennie ezt a bizalmat saját magára, tehát valahogy elkezdi megérezni azt, hogy az nem örök, hogy így itt maradok a szüleim berkeim belül, akármilyen szempontból is, és most nem arról beszélek, hogy elköltözik vagy sem, hanem hogy érzelmileg elkezd azon gondolkozni, hogy oké, és ez nem tudatosul, sajnos pedig szerintem ebben segíthetnénk a kamaszokat, hogy egyetlen egy ember lesz, aki ott lesz vele mindig, és az saját maga, és hogy azt a bizalmat, amit ő remélhetőleg ki tudott alakítani a szülő felé, az szépen lassan át kell magára tennie, és hogyha ügyes ez a folyamat, akkor ennek a folyamatnak a végére nem az lesz, hogy senki másban nem bízik, csak magában, hanem hogy másban is meg tud bízni, de önmagában is meg tud bízni. De ez nagyon hosszú idő.
A hiszti kezelésében lehet szövetséges a két szülő egymással? Ezt most azért is kérdezem, mert arról külön fejezet szól, hogy hogyan lesz a fiatalokból, nyilván a szerelmesekből szülőpár, és az egy nagyon kritikus helyzet. És nem is tudták, hogy ki hogy reagál majd bizonyos helyzetekre. Mi minden bukkan elő ilyenkor?
Két fiatal megismeri egymást, mint két ember, és nem ismerik egymást, mint anya és apa. És ahogy szülők lesznek, egyrészt bekapcsol az összes valaha volt mintázat, ami a sejtekben el van tárolva.
Másrészt, és amiről nem is tudnak talán, hogy...
Ne, ez egyáltalán, tehát annyi rejtett tartalom van bennünk. Biztos mindenkinek megvan az az élmény, amikor először hallja magából megszólalni valamelyik szülőjét, és így elretten, hogy te jó ég, azt hittem, hogy soha nem fogom kimondani ezt a mondatot, és lám-lám. Szóval, hogy a mintázatok sem kérnek engedélyt, ahogy az érzelmek sem kérnek engedélyt, hogy megjelenhetnek-e, úgy a mintázatok sem kérnek engedélyt, és így belekerül egy pár abba, hogy ott van egy helyzet, ahol folyamatosan fáradtak, tele vannak kérdésekkel, ott van egy kisbaba, akiről gondoskodni kell, vagy egy-két-három, teljesen mindegy mekkora gyerek, aki új kihívások elé állítja őket, nem ismerte a másikat, mint szülő, nem érti, hogy miért így reagál, hát eddig mindig türelmes volt, most meg hogy lehet ilyen furcsa. Szóval, hogy rengeteg-rengeteg kérdés ez, és ugye abban az első időszakban a szülőknek rengeteg figyelme csak és kizárólag a gyerekre irányul, és nem irányul saját magukra, és főleg nem irányul egymásra. Nagyon-nagyon sok a válás. Nagyon sok ma a válás. És én azt is szoktam mondani, hogy amikor mondjuk éppen hisztizik egy gyerek, akkor szerintem belefér, mert ott szinte mindegy, hogy mi történik, mert ott már így gurulunk le egy hisztilejtőn, de hogy akkor belefér, hogy így összenézzek a másikkal, és megkérdezzem tőle, hogy te figyelj, miért alakult most ez így, szerinted mit csináljunk? Most én nem tudom, én már kicsit érzem, hogy én is kezdek ideges lenni, te még bírod, mert akkor mi lenne, ha te maradnál itt ebben a helyzetben? Mert ez is segít, hogy egy kicsit érzelmileg ne húzzon be minket egyből a gyereknek az állapota, hanem mi próbáljuk meg őt áthúzni a saját térfelünkre. És az egy szövetség a két felnőtt között, hogy most figyeljünk egymásra, mert mi vagyunk a stabil pont ennek a gyereknek, ha mi stabilak maradunk, akkor hamarosan ő is kikerül abból az örvényből.
És egyébként én nem egyszer hallom, hogy ilyen fiatal házasok, vagy amikor megszületik a gyerek, és egy-két éves, és ez a klasszikus hiszti korszak aztán ott kezdődik, hogy egyszerűen valamelyik fél, hát általában a férfi elmenekül. Nem bír hazamenni, mert otthon állandóan őrjöngés van, mert lehet, hogy anya nem bírja azt olyan jól.
Igen, szerintem azért nagyon fontos, én azt szoktam mondani a szülőknek, hogy ez egy közös vállalás, és hogy az nem oké, hogyha az egyik fél a pálya széléről bekiabál a pályára, igen, hogy szerinte, hogy kellene ezt jól csinálni, tehát hogy itt az szólhat bele a játékszabályokba, aki maga is ott rohangál a pályán, és próbálja megoldani azt a helyzetet, de az, hogy kívülről valaki nagyon bölcsen megmondja, hogy szerintem most az van, hogy korán elvesztetted a türelmedet, és ha még háromszor szépen szóltál volna, most elképzelem, hogy az a szülő, akinek ezt mondják, az ebben a pillanatban úgy robban fel, hogy hát szerintem jogosan, hogy így több se kell ahhoz, hogy kialakuljon egy veszekedés. De hogyha tényleg egymással empatikusak tudunk lenni, ha nem azt keresem, hogy most a másik mit csinált rosszul, hanem azt keresem, hogy én mit tudok hozzátenni ehhez a helyzethez, akkor sokkal könnyebben ki fogunk jönni ebből, és senki nem fogja azt érezni, hogy elmagányosodik egy kapcsolatban. Hogy mert te sose segítesz, mert te meg mindig mindent egyedül akarsz, mert azt hiszed, hogy csak úgy jó, ahogy te csináld. Na, szóval biztos mindenkinek ezer mondat van a fejében, amik mondjuk csak ma délután elhangzottak, szóval, hogy szerintem párkapcsolatban lenni az egy nagyon nehéz kihívás, hogy tényleg egyszerre legyen fontos az is, hogy én hogy vagyok, és egyszerre legyen fontos az is, hogy a másik hogy van, egyszerre legyen fontos, hogy mi ketten hogy vagyunk, és hogy a család hogy van. Hát ebben lesznek azért időnként bukkanók, semmi baj, de ha van egy szövetség, amire mi tudunk építeni, azért, mert van bennünk empátia, amit remélhetőleg megtanítunk a gyerekeknek is, és egy jobb világot fogunk létrehozni, akkor azért ki lehet keveredni ez. Akkor is lesznek konfliktusok, csak akkor ki tudunk belőle jönni sérülésmentesen.
Lehet a hiszti jelző rendszer? Mármint úgy értem, hogy valamilyen pszichés problémát, mentális problémát jelezhet el.
Abszolút lehet jelző rendszer. Szakemberként mondjuk az egy nagyon fontos dolog, hogyha az átlagos nevelési helyzetek, vagy az átlagos nevelési válaszok sem hoznak eredményt, akkor azért érdemes megnézni, hogy nincs-e valami olyan diagnózis a háttérben, ami nem nevelési kérdés, nem határfeszegetés, hanem valami olyan, amire oda kell figyelni, és mondjuk kell rá egy, nem tudom, valamilyen fejlesztést adni. És egyébként is én azt gondolom, hogyha egy szülő bizonytalan, akkor olyan jó, hogyha van kihez fordulni abban, hogy így nem tudom, hogy van-e baj, nem tudom, hogy kell-e segítséget kérnünk, de ezt érzem, így élem meg a hétköznapokat, valaki mondja meg, hogy most itt kell egy külön szakember ehhez, vagy egyszerűen csak nekünk kell szülőknek változni.
Ráadásul ugye a gyerek nem csak otthon hisztizik, hanem lehet, hogy a nagymamánál is, amikor nincs ott a szülő, sőt az iskolában, óvodában.
Igen, bár egyébként azt nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy nagyon sok gyerek egészen jól tartja magát a közösségben, és csak akkor pattan el, amikor meglátja a szülőt. Szerintem ez olyan szép, hogy amikor meglátja azt a valakit, akiben feltétel nélkül megbízik, hogy az ő idegrendszere olyan stabil, hogy elbírja az enyémet is, akkor az milyen szép üzenet a szülő számára, és biztos nem ezt érzi egy szülő, amikor elmegy a gyerekért az oviba, ott azt hallja, hogy annyira ügyes volt, hát a legjobb óvodásunk, majd mire kiérnek az óvodából, már tényleg már repül a kifli csücsök, és már minden baj van, de hogy az mégiscsak azt jelenti, hogy nálad én elengedhetem magam, nálad nem kell szabályoznom, mert tudom, hogy te elbírod, te tényleg megtartasz a tenyereden, és majd holnap emiatt nekem lesz erőm megint szabályozni magam, amikor az oviban kell lennem, vagy az iskolában kell lennem.
Ugye, hogyha hisztiről beszélünk, általában gyerekekre gondolunk, tomboló gyerekekre, de szerintem biztos sokan vannak, akik felnőttekre gondolnak, és egy férfi is tud hisztizni, nem csak nőkre kell gondolni. Szóval, hogy ez egy egyenes út, tehát ha valaki hisztis volt kicsikorában, és nem tanulta meg ezt kezelni, vagy a szülők nem segítettek megtanulni kezelni az indulatait, vagy az érzelmeit, akkor ez egyenes út a felnőttkori hisztihez.
Én azt gondolom, hogy a hiszti az nem élethorhoz kötött, hanem inkább impulzivitáshoz kötött, inkább személyiségtípushoz kötött, élethelyzetekhez kötött, fáradt világhoz kötött, és annyi a különbség a gyerekek meg a felnőttek hisztije között, hogy a felnőttek sokkal szofisztikáltabban hisztiznek, tehát úgy érzed, hogy valami van, de úgy nem mondanád rá kapásból, hogy ez hiszti, pedig akarat ütközik akarattal, és lehet, hogy nincsen egy hangos szó sem, csak van egy ilyen visszafojtott hang, és egy kicsit elfehéredő arc, és akkor azért pontosan tudod, hogy ott belül éppen dúlnak az érzelmek, és nyilván mire felnövünk, addigra azért megtanuljuk, hogy valamennyire szabályozzuk önmagunkat, de ettől még, hogyha valaki intenzívebb vagy impulzívabb típus, az ugyan megtanulja ezt viselkedésesen kontrollálni, de azért az érzelmek ott fognak benne tombolni.
De és akkor hisztire hajlamos szülőnek várhatóan olyan lesz a gyereke is?
Inkább a mintakövetést mondanám ebben.
Hogy ezt tehát, látja
hogyha,
a gyerek.
Igen. Tehát, hogy azért nehéz azt kérni tőle, hogy ne tomboljon, hogyha mi tombolunk. Tehát, hogy nem annyira hiteles. És a gyerek meg fogja hallgatni, hogy nem szabad csapkodni, és a következő olyan helyzetnél, ahol az érzelmei felborulnak, ott csapkodni fog. De mondjuk az a tapasztalatom, hogy azért sok szülő ezt már így tudja. De azért kimondjuk, ne kiabálj, és ezt mondjuk 1000 decibellel. Aha. Szóval, hogy ez ilyen. A gyerekek a mintákból tanulnak, nagyon sokszor mondhatunk akármit. Az fogja tanítani őket, ahogy élünk, nem az, amit mondunk. Semmi mással nem kell törődnöd, csak egy kérdést kell feltenni magadnak, hogy úgy élsz, ahogy élni szeretnél. Uh-huh. És hát végül is, ha ezt nem tesszük fel, ezt a kérdést magunknak, akkor mit csinálunk az életünkkel? Tehát, hogy én nagyon szeretném, hogyha ez nem egy nyomasztó dolog lenne, hanem egy ilyen teljesen természetes működésünk, hogy nagyon értékes az életünk. Úgy éljük, ahogy szeretnénk? Úgy éljük, hogy az tényleg, ha ma délután meghalok, akkor úgy nézek vissza az életemre, hogy ez egy jó élet volt? Tehát, hogy én nagyon hiszek ebben, hogy az élet nem majd egyszer elkezdődik, hanem most zajlik. Tehát ez a pillanat is az életemnek egy pillanata, és nem várhatom, hogy majd elkezdek foglalkozni magammal, meg az önismeretemmel, amikor lesz időm, mert soha nincs idő, tudjuk, tehát, hogy idődeficitben vagyunk, de szerencsére az önismeret meg az életünk értelmébe való belegondolásra mindig van lehetőségünk. Abban a pillanatban, amikor most vagyunk, ha éppen a közértben pakolom fel a szalagra a banánt, vagy nem tudom mit, akkor, hogy de jó, hogy most éppen vettem egy... Na, szóval, hogy valahogy én így gondolom, hogy az életünk az zajlik, és közben kell ezeket a kérdéseket feltennünk, nem a legnyugodtabb pillanatot kell megvárnunk arra, hogy így ki gondoljuk, hogy milyen a jó élet, hanem ebben a pillanatban jó, ahogy élek.
Van sok kedvenc mondatom a könyvedből, az egyik az, hogy a szülő az nem animátor.
Én azt szoktam mondani, hogy a gyerekeket nem játszani kell megtanítani, mert azok tudják maguktól is, köszönik szépen, hanem az életet kell megtanítani nekik, és a kornak lett egy ilyen hibás követelménye a szülők felé, hogy folyamatosan szórakoztasd a gyerekedet, folyamatosan játsszál vele, mert különben traumatizálod, és hogy ebből lett az, hogy a szülők folyamatosan megpróbálják elfoglalni a gyereket, és folyamatosan játszanak vele, ami közben iszonyúan frusztrálja őket, mert egyébként egy csomó dolog lenne, amit otthon csinálni kell, ami igazából a dolguk lenne, és ennek még egy következménye lett, hogy mondjuk, ha összehasonlítom a gyerekeket a 10 évvel ezelőtti gyerekekkel, mondjuk egy óvodai helyzetben, akkor most az nagyon erősen látható, hogy a gyerekek nagyon nehezen kezdenek el egymással játszani. És ez nem a kis csoportról beszélek, ahol persze, hogy a gyerekek még ott kerülgetik egymást, meg egymás mellett játszanak, hanem hogyha a szülő minden módon kielégíti a gyereknek azt az igényét, hogy majd én játszom veled úgy, hogy nem kell velem együttműködést tanulnod, mert én majd alkalmazkodom, nem kell konfliktust kezelned, mert majd én úgy játszom veled, hogy ne legyen belőle konfliktus.
Hagylak nyerni.
Hagylak nyerni, te mondhatod meg a játékszabályokat, te mondhatod meg, hogy beszéljek, és mit mondjak, amikor szerepjátékozunk, akkor túl nagy feladat lesz az, hogy egy saját kortárssal elkezdjen játszani egy gyerek, akivel együtt kell működni, akivel konfliktust kell megoldani, akivel le kell meccsezni azt, hogy most melyikünk vezeti ezt a játékot, és ki az, aki alkalmazkodik, és hogyan váltjuk ebben egymást. Az meló, hogyha egy szülő abban tartja a gyerekét, hogy majd én játszom veled, akkor ezt az effortot nem fogja beletenni a gyerek ezekbe a helyzetekbe. Szóval igazából azzal venném le a szülők válláról ezt a terhet, hogy a szülő nem játszótárs, hogy a gyerek meg fogja találni a pajtikat, akikkel lehet játszani. A szülőnek teljesen más dolga van.
És az utolsó mondat, amit nagyon imádtam, az egy kis fejezetcím, hogy a cél az, hogy a gyerekkor végére maradjon valamennyi épidegszálad. Ebben benne van az a humor is, amivel kellene kezelni ezeket a helyzeteket, nem mindenkinek sajátja ez a humor.
Igen, mert szerintem nem cél, hogy ne legyen hisztin, nem cél, hogy mindig makulátlanul induljon a reggel, nem tud cél lenni, mert ha valahol van egy gyerek, vagy van, ahol egynél több ember van, ott lesznek konfliktusok, meg lesznek akaratütközések. Úgyhogy nem, egyáltalán nem az a cél, hanem az, hogy valamennyire így megőrizzük a saját józan eszünket, mire felnőnek a gyerekek.
Szerintem ez egy olyan mondat, ami kis mantra is lehet, nem? Tehát amikor tényleg az ember ott a boltból kijövet a kasszánál a mindenféle csili-vili és édességes pult mellől nem tudja hozni a gyereket, akkor ez lehet egy fontos mantra.
Így van, csak így nem kell ma életem legnagyobb alakítását hozni szülőként. Valahogy érjünk haza, megvettem azt a bánatos csokit, hát most ez van, szóval, hogy nem, le kellene jönnünk erről, hogy folyamatosan kritizáljuk magunkat, tehát, hogy egyáltalán nem vagyunk empatikusak és kedvesek magunkkal, pedig hát ott indulna, hogy ezt magunk felé tudjuk működtetni.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori időkitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg, a Szülők könyvtára sorozatban. Ez az interjú újra hallgatható a Könyvben utazom podcast csatornáján. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. További kellemes rádiózást kívánok, Olá Andreát hallottátok.